A 2021. február 4. kiadás ismétlése.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallják. Mai vendégem Sebastian Madasseri atya, Verbita szerzetes. Mindannyiunknak, barátainak Sebi atya. A dél-indiai Keralából jött hozzánk 18 éve, meglehetősen pontosan, és nagyon szeretjük, és nagyon örülünk neki, hogy ilyen távolból, hát a katolicizmuson keresztül egy kapcsolat jött létre az emberek között. Egy pár szót mondjál erről a találkozásról.
Szeretettel köszöntöm én is mindenkit, aki hallgat most. A találkozásról, ha szólok, akkor ugye találkozás mindig örömteli. Találkozásnak van egy öröme, pláne ha olyanok találkoznak, akik barátok. Isten is így találkozik. Annak idején ugye lehajolt az emberhez, és azután később is mondta, hogy barát. És visszanézve, az én elővetelem ide Magyarországra, mint misszionárius, az is egy találkozásnak az öröme. Örömét hirdeti, vagy éppen mondja el. Hát az, ahogy mondta, 18 éve eltört, már eltelt, azóta az történt, és emlékszem, az első cikket, amit írtam az Új Emberben, és annak a címére is, a Szent Tamás földjéről Szent István földjére. Ezt a címet adtam, mert Dél-Indiában mi a kereszténységet Szent Tamás apostoltól kaptunk. És ő, mint misszionárius, amikor érkezett Krisztus halála után 32 évvel ezelőtt, történelmileg, pontosan 52 Krisztus után, 52-ben érkezett Indiába, és ott az örömhírt átadott az ottani népnek, és ők meg nyitott szívvel fogadta. Természetesen voltak nehézségek is, ez mindenhol ütközik az örömhír hirdetés kapcsán, de nagyjából azért jó talajra hullott ezek a magok, és azóta létezik ott kereszténység, és immár közel 2000 éve eltelt, amikor én onnan ide jöttem Magyarországra. Ugyanezzel a örömhírrel talán lehet mondani, hogy ugye mit tudok itt hirdetni itt Európa, mert Európa az keresztény kontinens, miért jöttem ide, amikor ott sok munka van. De ezt csak akkor értettem meg pontosan, amikor megérkeztem. Mégsem az így van, hanem itt is van bőven feladatom. Szóval így érkeztem 18 évvel ezelőtt Magyarországra.
Igen, és most lehet, hogy egy kicsit elragad a fantáziám, de talán nem volt véletlen, hogy Szent Tamás annak idején, 2000 évvel ezelőtt nyitott fülekre talált ott Keralában, vagy annak az államnak az elődjében, mert az indiai kontinensen korábban már kialakult kultúra, és ennek a kultúrának a legelső írásos, meg aztán szajhabilomány útján is terjedő változata, amit a védákban foglaltak össze, nagyon sok olyan utalást tartalmaz, ami már a kereszténységet vetíti előre. Sebi atya írt előre egy könyvet, ő az, ez nagyon pontos cím, megírja, hogy tulajdonképpen, és én erre gondolok, majd elmondja mi a véleménye róla, hogy Isten különböző népekhez különbözőképpen szólt, de a végső soron kiderül, hogy ezek egységesek.
Így van, egységesek, és egy emberben teljesedik be. A könyvnek is az a mondani valója természetesen. Igen.
A könyvnek egy nagyon érdekes része, legalábbis számomra, az, amiben összeveti a védáknak a különböző látomásait az általunk ismert keresztény hagyományjal. Csak egy idézetet szeretnék itt megosztani a kedves hallgatókkal. Sötétségen túl, mint világító nap, nagy lélekkel megáldott férfit látok, és őt ismerem. Sötétségből erre a csodálatos világosságra hívó, minden jóval teli Istent látok. Egyedül az ő ismerete vezet el engem az örök életre. Más utat nem ismerek. Hát mi ez, hogyha nem utalás Jézus Krisztusra?
Az tiszta utalás a Krisztusra való a tekintettel, az egy látomás. A könyvben azt szerettem volna kifejezni, hogy a Védákban nagyon sok ilyen utalást lehet találni Krisztussal kapcsolatban. Mert a védikus időre, ha nézzük, vagy az a lelkiség, védikus lelkiség, az nagyon nyitott volt. Az egy kereső nyitott lelkiség. Tehát ők mindig vártak egy olyan valakire, aki majd fogja őket megszabadítani az élet mulandosságtól, mármint egyfajta értelmet adni az életnek. És ezek a látomások nagyon mély értelműek, amik megjelenik a Védákban. Sajnos Indiában, sőt itt Európában kevésbé ismert ezek a gondolatok. És én már néhány éve gondoltam, hogy ez mindenképpen világosságra kell hozni, napfényre kell hozni, hogy az emberek tényleg tudják, hogy nem volt távol a igazi hinduizmustól a Krisztusra való vágyakozás vagy várakozás.
Igen, erről
Őszintén
már egyszer
kereső.
beszéltünk egy műsorban.
Igen. Ez csak minden őszintén kereső ember számára kinyilatkoztatja azokat a mély igazságokat Krisztussal kapcsolatban természetesen. És az függetlenül, hogy hol van, mely kultúrában. Valóban így van, hogy mi tudjuk nagyon sok utalást találni védikus időben, írásokban, Krisztussal kapcsolatban. Ezek látomások voltak, amit imént idéztél a könyvből. És a őszinte szívvel kereső népek vagy ember számára mindig az Isten lelke kinyilatkoztatta azokat a mély igazságokat, amiket Krisztussal kapcsolatos volt. Ezért vannak ezek a mély értelmű látomások, üzenetek Védákban, Krisztussal kapcsolatban. És ezt sokáig szájról szájra így terjedt, azután leírásra került, akkor sok mindent lemaradt belőle, és helyébe került sok olyan dolog, amit egy kicsit eltorzult. De az igazi Véda üzenetek, az mind-mind Krisztussal vonatkozó sok-sok üzenet tartalmazza. És ezeket akartam napfényre hozni már egy idejére. Gondoltam, hogy ez mindenképpen világosságra kell hozni, az embereknek el kell mondani, hogy a Védákban azért vannak több olyan utalás, látomás, üzenet Krisztussal kapcsolatban, és az egy az egyben egyezik Krisztus személyével, az ő tanításával. Mert nagyon sok ember van itt.
Ez
És
nagyon
én...
érdekes, mert a tudomány azt állítja, hogy 15-20 ezer évvel ezelőtt az akkori emberek, akik már barlangrajzokat tudtak készíteni, csodálatosakat, azok már rendelkeztek bizonyos fogalmakkal Istenről. Tehát már volt bizonyos istenképük, és akkor lehet, hogy ez terjedt el, és ugyanaz az Isten kép jelent meg, aztán, ahogy előbb már beszéltük, a különböző civilizációkban. Most azt kérném, hogy ismertesd a könyvnek a fejezeteit nagyjából, hogy mi indított arra, hogy így oszd be őket, és hogyan tudod a közelebb hozni az olvasóhoz ezt az érdekes dolgot.
Hát elég sok fejezet olyan, mint nincsenek fejezetek, csak két részben van a könyv. Az
Igen.
egyik próbáltam rávezetni a Védákból a jövendőlések vagy a látomásokat idézve, és ennek párhuzamosan mi találunk Bibliában, akár Ószövetségben vagy Újszövetségben. Pont olyan üzenetek. És akkor ez van az első részben. Azután a második részben konkrétan az oltári szentségről beszélek, mert én hiszek. Ha ma Isten jelen van konkrétan, akkor az oltári szentségben van. Itt látható módon. Csak az fizikális szemmel, természetesen csak egy búzadarabot lássuk. Ott kell bizonyos hit szeme, vagy kicsit mélyebb hit, hogy lássuk a látszat mögé Krisztust a Szent Ostjában. Szóval így rávezetve szeretném elmondani a népnek, aki olvassa, vagy az olvasóinak, hogy Eukarisztia nélkül egyébként nem tudjuk megismerni, megtapasztalni Istent. Nehéz. Csak Eukarisztián keresztül lehet még könnyebb, mert itt kézzel fogható, tapintható, kóstolható valami van. Egy élményszerű. Tehát nem valamilyen valaki maga Krisztus az oltári szentségben. Tehát nagyon fontos az Eukarisztia az emberiség számára. Mert ő, tehát az azért mondom, hogy ezt az embert vártak már évezredek óta. És ő van itt jelen az oltári szentségben. Nélküle egyébként minden Isten keresés az útközésbe vagy zsákutcába talál. De oltári szentségen keresztül, azzal a mély hittel, ha közeledünk, akkor biztos vagyok abban, hogy annak megnyilvánítja, vagy kinyilatkoztatja lépésről lépésre a hite szerint Isten magát. Így áll a két részből ez a könyv. A végén van két tanúságtétel, az egyik pedig egy nagyon híres indiai brahmin színésznő, aki találkozott Krisztussal, és ő keresztény lett, vagy katolikus. És ő meséli az ő életéről, tanúságot tesz, vajon miért fogadta Krisztust. A könyv végén lehet találni két olyan tanúságtétel, az egyik pedig egy dél-indiai, nagyon-nagyon híres színésznő, aki Krisztus elfogadta, befogadta az életébe, és katolikus lett. Ő meséli, tanúságot tesz, mi volt az ő élete, és hogyan találkozott kereszténységgel, Krisztussal. A másik tanúságtétel egy iszlám imám, egy pap, ugye, aki a mecsekben imát vezet, vagy tanít, ő megtért. Az ő tanúságtételt is lehet olvasni, de mindkettő olyan mély, olyan hihetetlen nagy erővel bír. Tehát mindazokat a dolgokat, amiket én próbáltam a könyvben magyarázni, ezt alátámasztja az a két tanúságtétel is, hogy egy nem keresztény, sőt egy brahmin, egy hagyományos ortodox brahmin családból származó színésznő, aki nagyon nagy pályát, életpályát futott, mégis katolikus lett, és ott hagyta a színészi pályát, és most hirdeti Krisztust. A másik pedig ugyancsak egy imám. Szóval ezek a tanúságtételek nagyon fontosak szerintem a könyv végén, hogy olvassuk és megértsük, hogy valóban Krisztusban találta meg, vagy találjuk meg az életnek az értelmét, és a létnek az értelmét.
Ezt nem keresztények számára úgy is lehet mondani, hogy a szeretet tartja össze a világot, és erre ébredtek rá azok is, akik megtértek, és ez mutatkozik meg már korábban is, ugye a Védákban is.
Így van, azért egy értelműen ma is nagyon sok ember számára, aki szívvel, lélekkel keresi az igazságot, keresi az igaz Istent mindenkinek, a lélek kinyilatkoztat, és mutat, vagy készít az utat Krisztushoz. Ilyen számtalan tanúságtétel, életszerű tanúságtételt lehet hallani, olvasni mai világban. És mindenki Krisztusról tanúskodik. Erről a férfiról, ami a Védákban is. Prajápatinak mondják. Prajápati az azt jelenti a teremtett világnak az ura. És az mennyire közel áll a kereszténységhez, mondjuk János evangéliumának a prológiát. Ezt mondja, hogy ő általa teremtette Isten minden. Tehát mindazt, amit Isten teremtett, az ige által, Krisztus által történik, és úgy is hívják Prajápati, tehát a teremtett világnak a ura. Így nevezi Véda az eljövendő a megváltott. Prajápatinak mondják. Ami nem teljesedik be hinduizmusban. Az itt a kulcs dolog, amit tudnunk kell, hogy mindezeket a dolgokat, amit erről a megváltóról jövendül a látnokok védákban nem teljesedik be hinduizmusban, hanem csak Jézus Krisztusban.
Igen, hát ezért lesz nagyon fontos az euharisztikus kongresszus most ősszel, mert ugye az euharisztia jelenti a központot és az igazi hit megnyilvánulásait, ahogy mondtad, tehát erre nagyon kíváncsian várakozunk.
Részint azért írtam ezt a könyvet, hogy az eukarisztikus kongresszusra készülve, hát ha tudok segíteni ezzel a gondolattal a testvéreket, hogy még jobban készüljenek az eukarisztikus kongresszusra. Ez nem akármi dolog, hanem az egy nagyon nagy, hogy is mondjam, sorsdöntő ilyen egy esemény az egyházban, egy népkörében. Az eukarisztikus kongresszus.
Na most van egy érdekes dolog, ami engem sokszor foglalkoztat, és ami biztos, hogy más a kereszténységben és a hinduizmusban, mégpedig a kereszténységben van alfa és omega, kezdet és vég, tehát az idő lineáris, elő kezdettől terjed a végig, míg a hinduizmusban, meg a buddhizmusban is ciklikus, tehát fölépül, aztán leépül a világ. És ugyanúgy az ember is, aki különböző bűnöket követel, az büntetésből, vagy azért, hogy hát megtanulja, hogyan kell rendesen viselkedni, egy kicsit profánul fejezem ki magam, az valamilyen kisebb állat alakjában fog újjászületni, egészen addig, amíg el nem éri a beteljesülést.
Hát azt úgy hívják, reinkarnáció kapcsán beszélsz?
A reinkarnáció ugye az, ami szerintem más a hinduizmusban. Itt a kereszténységben ilyen nem nagyon létezik. Feltámadás van.
Hát persze, hogy ne, az egyértelmű. Tehát reinkarnáció az egy hindu fogalom, vagy filozófia kereszténységben természetesen egyszer élünk, egyszer halunk, azután mi hiszünk, hogy örök életre jussunk Isten kegyelméből. A különbség talán itt van. Ez az, amit talán a többlet, amit kereszténység tud ajánlani az emberiségnek. Na, minden körforgásnak, életkörforgás, vagy reinkarnáció, filozófia, vagy a szemlélet, ami létezik hinduizmusban, vagy buddhizmusban, annak az az alapja, hogy van egy törvény, ugye minden vallásnak van törvény. A törvény szerint, ha valaki él, akkor üdvözül. Hinduizmusban úgy hívják moksa. Buddhizmusban, hát mivel nincs Isten fogalom, az nem is egyébként buddhizmus, az egy vallás, hanem az egy életfilozófia, mivel ott nincs Isten, nincs Isten fogalom. Mégis ők azt mondják azt az állapotot, nirvana, tehát beleolvadás, valaki tudja, hogy mibe, semmit nem tudjuk. De hinduizmusban moksának mondják, moksa, vagy mukti, az nekünk üdvösség, ez azt jelenti. Most a különbség, ki tud a világban a törvény szerint élni? Tehát senki, a megszületett ember nem tud betartani minden törvényt, minden nap, minden pillanat. Ez azt jelenti, hogy mindenki vétkezik. Na, minden vallásban azért van bűnbánat, vagyis áldozatokat mutat, hogy Isten kedvére járjon. Ez hinduizmusban is megvan. Tehát minél nagyobb a bűn, annál nagyobb áldozatot kell mutatni, annál nagyobb a bűnbánatot kell tartani, hogy a kapcsolatot újra tudja alakítani azzal az Istennel, amiben hisz hinduizmusban 33 millió Isten meg Isten nő létezik. A probléma itt van. Ebből a szempontból senki nem jött üdvösségre, mert mindig bukik. Mindig bukik. Senki nem tud tartani a törvényeket pontosan, precízen. Ez azt jelenti, hogy mindig mínuszban van. Tehát mindig lefelé fejlődik az ember. Most visszatérve kereszténységre, a mi hitünk szerint is van nekünk törvények. Mi is próbálunk ezeket betartani, de tudjuk az életünkből, hogy nem valósul meg az. Nap mint nap mi szegjük a 10 parancsolatból a legtöbbet. És így soha nem fogunk üdvözülni. És itt van a kulcs fontos dolog, hogy az Isten, aki oly nagyon szeret az emberiséget, látta, hogy az ember képtelen. Áldozatokat bemutatnak, de az áldozatok kevés. Akár béke áldozat, akár állati, akármilyen áldozat, amit bemutattunk, az Ószövetségben is lehet látni, hinduizmusban most is lehet látni, az kevés ahhoz, hogy az ember az Istennel legyen, üdvözüljön, örök életre jusson. Ezért egy bűntelen ember, aki egyáltalán nem bűnös, ő neki kell, ez van írva a Védákban is, ez jelenik meg. Egy bűntelen ember, egy szeplőtelen, tiszta ember áldozattá válik az egész emberiségért. Na, az teljesedik be Krisztusban. Tehát csak azt tudja igazán üdvösségre vezetni a népet, az embert, engem, téged, mindenkit, aki bűntelen. Mert egy bűnös áldozata csak bűnös lehet. Ezért egy bűntelen, tiszta embernek az áldozatára van szükség, ezért maga Isten engedte, hogy ezt meglegyen. Ezért Krisztusban újra lehajol az emberhez, megtörténik ezt, magára veszi az egész emberiség bűneit, és így rajta keresztül mi tudjuk jutni az üdvösségre, az örök életre. Tehát ezért mondta maga Krisztus, csak általam juthat az atyához. Ezért is lehet látni, nem ismerjük más utat, csak ezt az utat. Ez nagyon fontos, hogy megértjük, hanem akkor mi mindenféle áldozatokat bemutatunk, gondolva, hogy ezek által majd Isten kedvére lehet járni. Soha nem fogjuk kedvére járni, mert nem az áldozatok révén fogunk üdvözülni, hanem a kegyelem. Azt, amit mi nekünk kell tenni mind embernek, hogy szívvel fogadni és szájjal vallani, hogy Jézus az Úr, a megváltó. Ő meghalt értünk, értem személyesen, értünk az emberiségért, akkor ezzel a hittel, és ezáltal a hitáltal átjáró kegyelemmel, vagy ránk eső kegyelemmel fogunk üdvözülni. Másképpen nem. Ezért oly fontos, hogy hisszünk Krisztusban, aki az egész világ bűnét vállalta, az egész világ üdvösségéért meghalt a kereszten, és feltámadt. Ez azt jelenti, hogy egy olyan Istenünk van, aki él, aki még mindig, tehát ő nem egy halott Isten, hanem él. Ezért a mi Istenünk nem halt ki, hanem él ki. Nagyon fontos az, hogy megértjük. Ebből a szempontból ő egy pontot tett, megszakította a körforgással, a reinkarnációval. Tehát nem kell nekünk itt újra, meg újra, meg újra, meg újra születni, mert így nem tudjuk üdvösségre jutni. Ezért Isten átvállalta ezt, és magára vette, hogy mi nekünk egyenesen legyen egy olyan út az Istenhez, rajta keresztül, a Teremtő Istenhez.
Ez az önátadás látomásában így hangzik, ahogy a könyvből olvasom, folt nélküli, szent és szeplőtelen, nyugodt, aki az üldözőkkel szemben szeretetteljes és béketűrő, mint egy száraz ág, amely másokért eléget. Hát ez a Bibliának a hangja, a hangvétele tulajdonképpen.
Így van, pontosan, pontosan. Aki olvassa, kicsit nehéz olvasmány természetesen, ez a mostani könyv nem, mint az első, az egy könnyebb, de ez egy kicsit nehezebb, de aki tényleg olvas és elmélkedik, az biztos fogja rájönni, hogy olyan szépen ki van fejezve Védákban, Krisztussal kapcsolatos jövendőlések, az nagyon-nagyon szép és mély.
Igen, hát még egyszer, ugye a szeretet, a központi érzés, a központi gondolat, ami hát ősidők óta áthatja az emberiséget, és a szeretet iránt érzett igény, ami ennyire fontos, és itt hagyj vessen föl, hogy a szemben a modern dekonstrukcióval az újabb és újabb felfedezések következtében előálló öntelséggel, ami oda vezet, hogy minden korábbi értéket hát feleslegesnek, meghaladottnak, értelmetlennek tartunk. Igenis vannak örök értékek, amik nem az embertől, hanem Istentől származnak, mondjuk profán módon úgy is mondhatjuk, hogy amik a természetből erednek. Tehát ezeket nem lehet büntetlenül keresztül áthágni és megszegni, mert mindennek megvan a következménye. Úgyhogy ez számomra legalábbis csodálatosan bizonyítja, hogy egy az Isten.
Bizony, bizony, egy az Isten, az mindenképpen mindenhol kell hirdetni, de egy az Isten, ezt az Istent meg kell ismerni, meg kell tapasztalni. Ugye különböző kultúrákban most ebből is világos, azután nagyon eltorzult hinduizmust lehet most látni Indiában, mert nem is tanítják a védákat eleget, és nem is ismerteti, akkor nagyon sok ember számára az baj, nem lehet kihasználni. Ezért az univerzális igazságok, ezek az alapok, ezek nélkül nem lehet igazán építeni, csak levegőben lehet építeni, ami nem tartalmas, nem tartós, nem időtálló. És sok ember ebben a csapdában van a mai világban. Tehát semminek veszi ezeket a univerzális igazságok, értékek, ami mindenhol ugyanaz, ami mindenütt fontos, pedig semmibe veszi, és próbálják úgy építeni az életüket csak levegőbe, alap nélkül. Az nagy baj, valóban így van.
Igen. Indiában most hol és milyen mértékben tanítják a védákat? Tehát csak is, hogy úgy mondjam, különleges helyeken, vagy pedig általánosságban megismerhetik az emberek?
Nem nagyon tudok ezzel kapcsolatban nyilatkozni, mert hát én már körülbelül hány éve vagyok távol Indiából, közel 18 éve, de ezelőtt is ugye a szemináriumi képzés alatt nem nagyon foglalkoztam ezekkel a dolgokkal. Én azt gondolom, mégis néhány helyen, csak különböző helyeken vagy egyetemen csak tanítják, aki érdekli, és nem nagyon érdekelnek ezek iránt, a bölcsességek iránt, amit a hinduizmusban megvan a védek, meg ez nehéz dolog megtanulni most szanszkritul, meg utána nézni, meg egyebek.
Amiről mi beszélünk, azért azt el lehetne mondani iskolában, itt ott, ott, tehát egy egyszerű, mindenki által érthető nyelvezeten is.
Nem lehet, nem lehet, nem lehet, mert akkor a hinduizmus, ami most van, ez eltorzult, az összeomlik. Ja. Tehát ezért fontos, hogy az emberek az igazságtól félnek. Többször is említeném, én ismerem több olyan embert itt Magyarországon is, akik ilyen eltorzult hinduizmust hirdetnek, mindenféle gurúnak, meg maharsinak is napról a másikra válnak maharsivi, meg mindenféle ilyen dolgot. Személyesen ismerem olyan ember, aki idejött dolgozni, elveszítette a munkát, és lett belőle egy maharsi. Az egyik nap csak azt mondja, maharsi lett. Hát én csodálkoztam, hogy hát az hogy lehet egy maharsi indiai kultúrában, vagy éppen a védikus időben, az azt jelenti, hogy több tíz évnek a munka van benne, meditáció, elmélkedés, és akkor lemondás, önmegtagadás, annyi tanulás, tehát rengeteg idő töltve van az ember, és ő a maharsi, aki tényleg látja látnokok, maharsi, aki nagyot, nagy látnok, az azt jelenti. De itt van olyan ember, aki ide jött, most már talán 8 éve itt van, és valamennyit itt dolgozott, és pár évvel ezelőtt jelente, hogy ő maharsi. Hát ilyen nincs. És az emberek elhisznek. És oda mennek hozzá, olyan dolgokat csinálnak, amit teljesen alaptalan. És a nép, van egy réteg, itt is Magyarországon, és akik elhiszi nekik, és megalapogolják, és rengeteg pénzt csinál belőle, és olyan kártyákat osztogat, mondván, hogy azt sebébe teszi, akkor jól itt lesz, boldog lesz, mert mindenféle ilyen hülyeség. Pedig azt az embert így személyesen ismerve teljesen messze áll ilyen dolgoktól. Ő tiszta csaló, így lehet mondani egyszerűen, ez egy csaló. Fraud angolul lehet mondani, egy fraud. Szóval ilyen embereknek hódolnak, képzeld el. Szóval azért az ilyen bölcsességtől eltávolodva, eltorzult tanításokkal most könnyű befolyásolni azokat az embereket, akiknek egyáltalán nincs alapja. Azért mondtam ez előbb, hogy alap nélkül az ember csak levegőbe építkezik, és az összedül időben. Tehát igazi, tartalmas öröm, boldogság, életcél nem tud adni. Csak kihasználják. És ebből a trükkös ilyen Maharshi megguru meggazdagodik, holott az magyar testvérek, azok, akik tényleg akarnak, szeretne valamit keresnek, vagy akarnak, szeretne valahol írni, azokat meglavagolják, meg becsapják.
Sajnos a kereszténység meggyengülésére utal ez, mert nincs kapaszkodó, ezért mindenfelé próbálkoznak, hol ide, hol oda, és az egész valahogy szétesik. Tehát egy-két hónapra, vagy egy-két évre ad vigasztalást, vagy talán látszat megoldást, de tovább nem.
Valóban, amit mondod, az igaz, mert itt Európában meggyengült a kereszténység. De a meggyengülés nem azt jelenti, hogy valahol levegőben akkor másokra lehet hárítani ezt a dolgot, nem. Ez azt jelenti, minden ember, aki kereszténynek mondja magát, az gyengült a hitben. Így meggyengül a keresztény hit. Tehát az egy személyes döntés volt. Vagy nem akarta Krisztust ismerni, vagy nem akarta az ő tanításával együtt élni, vagy megismerni még jobban, hanem mindenféle más dolgok után futnak, csak mondják, hogy kereszténynek, holott nem olvassák a Bibliát, az ő tanítását nem is ismeri. Hát így természetesen az emberben az a hit meggyengül, és ha a hit én bennem gyengül, és több emberben, akkor természetesen a kereszténység is gyengül. Tehát az egyéni döntés Krisztus mellett, az újra kell kötelezni önmagunkat Krisztus mellett. Talán erre irányul az a kérdés, egy idő után Krisztus is föltette azt a kérdést, kinek tartottok engem. És akkor is az apostolok is mondtak különböző válaszokat, profitának meg, tanítom, mindenfélének mondtak. De azután föltette a bizonyos személyes kérdést, és ti kinek tartottok engem. Akkor Péternek volt az a válasz, lélektől indulva, hát te vagy a messiás, te vagy a megváltó, az Isten szentje. Valahogyan idáig kell jutnunk mindegyik európai embernek, vagyis legalábbis azoknak a keresztényeknek, akik kereszténynek mondják magukat, idáig, hogy én Krisztus mellett tettem a voksot, se jobbra, se balra nincs, én tudom, kinek hittem, mellette tartok, akár jó, akár kevésbé jó, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Az ilyen egy döntést hozó ember számára biztos vagyok abban, időben a lélek kinyilatkoztatja neki bizonyos dolgokat.
Igen, hát ennek a gyengülésnek köszönhetjük, hogy itt vagy velünk, mert tulajdonképpen te evangelizációs munkát végzel, és itt Európában, meg Magyarországon is az a probléma, hogy nincs elég pap, és a te fellépésed, a te lelkiséged és személyiséged, hát én szerintem biztos sok embert visszatérített Krisztushoz, és még többet pedig megerősített.
Szerintem ez egy, én ezt kiegészíteném így, hogy nem csak az én feladatom ez. Én azért jöttem, hogy az én hitemről, én miért vagyok ebből a közegből idejövő, ugye egy hinduizmus, buddhizmus, vagy ilyen egy közegből, mint keresztény, miért kellett nekem itt lennem az jelenlétem, maga egy tanúságtétel, de amellett, hogy minden keresztény misszionárius, minden kereszténynek kell ezzel a tudattal élni, mert amikor mi ennek a közösségnek tagjává válik, vagy válunk keresztség által, megkaptuk ezt a kötelességet, nemes feladatot, hogy Krisztus mellett, Krisztussal együtt az ő tanítását hirdetjük. És azt a mi életünkben mutatkoznie kell. Azért mindenki misszionárius bizonyos módon. Nem csak a papok, nem csak a szerzetesek, nem csak azok, akik jönnek egy másik országból ide, nem. Hanem mindenkinek a feladata. És ez a tudat, amikor hiányzik, Természetesen gyengül. Mert én kevés vagyok ahhoz, hogy az egész országot, vagy éppen az a gyengülést most erősítse. A magam módján megteszem, de ez nem elég. Az egy közös munka, mert katolikus az egy egyetemes, meg a katolikus egyház az egy közösség. Nem egy ember, csak egy ember olyan értelemben, Krisztus körül, Krisztusban épül meg, de ez egy közösség. Ezért a közösségnek van egy feladata, amikor a közösség elfelejti, vagy távolodik ettől a feladattól, természetesen gyengül. És nem tudjuk ezt a feladatot hárítani se papra, se szerzetesre, se misszionáriusokra. Az csak mindenkinek kell vállalni a felelősséget.
És sajnos az a nagy baj, hogyha bomlanak a közösségek, már pedig ezt jobb és baloldali gondolkodók egyaránt megállapítják, és lehet olvasni a sajtóban is erről, már pedig én szerintem a közösség, hogyha tisztán csak profán szempontokat tekintünk, akkor erősebb, összetettebb, mint az egyén, tehát mindenképpen az egyén van alárendelve, és a közösségnek a segítségére utalva, rövidebb vagy hosszabb távon, és akkor ezt a racionálisan megfogalmazható tényt fejezi ki végső soron a krisztusi szeretet, ami már a Védákban is megjelent valamilyen formában.
Így van. Ahogy Pál mondja, Krisztus szeretette sürget minket, mindenkit sürget, mert ezt a feladatot kaptunk, hogy ő benne egyek vagyunk, és ezzel a tudattal építjük a közösséget, és ennek a közösségnek van teremtő ereje, és olyan ereje, ami megváltoztatja a világot, most már a közösség olyan szempontból a környezetet, amin vannak vagy élnek, tehát nélküle mindent szétesik, és olyan közösség, ami belőle erőt merít, az tudja eredményes, gyümölcsöző munkákat, cselekedeteket végezni itt a világon. Más nem.
Igen. Hát nagyon köszönöm, Sebi atya, hogy megosztottad velünk ezeket a gondolatokat, és kívánom, hogy minél többen olvassuk a könyvedet. Még egyszer, a címe Ő az, mindenkinek szívesen ajánlom, a pápai missziós művek kiadásában lehet megtalálni és megszerezni. Még egyszer köszönjük, Isten áldjon!
Nagyon szépen köszönöm neked, meg az egész Mária Rádió hallgatóknak, hogy így tudtunk egy kicsit beszélgetni. Jó Isten áldjon meg bennünket!
Köszönöm meghívott vendégünknek, Sebastian Madasszérinek a közreműködését. Köszönjük hallgatóink adományait, amelyek lehetővé tették ennek a műsornak a létrejöttét. Felhívom kedves hallgatóink figyelmét arra, hogy műsorunkat online is követhetik, illetve rövid regisztráció után ingyenesen meghallgathatják a Mária Rádió archívumában. A rádió Facebook oldalán aktualitásokról, műsorainkról, érdekességekről tájékozódhatnak. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket két hét múlva csütörtökön este 21 óra 5 perckor a Hit és Tudás műsor újabb adásában.
Hit és tudás.